Béktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy reggel fölébredtünk, lábra állhattunk, van táplálékunk, ruhánk, otthonunk, és neked gondod van lelkünkre, szellemünkre, arra, ami igazán éltet minket. Köszönjük, Úrunk, hogy szeretsz minket, és a te szeretetedben, szívedben, akaratodban tudhatjuk életünket, bármi is van abban, bármit is hagytunk otthon, bármi is van idegrendszerünkben, tudatunkban, tudatalattinkban. Köszönjük, hogy te számon tartasz minket, te eljöttél értünk, meghaltál értünk, és te benne, te általad van váltságunk, szabadulásunk, megtartatásunk. Köszönjük, hogy te vagy életünk értelme, célja és tartalma, és te benned otthon vagyunk. Köszönjük, hogy most is a te nevedben, jelenlétedben lehetünk együtt. Szeretnénk lélekben, igazságban együtt lenni, hogy értsük, halljuk a te hangodat, és tudjuk azt követni, tudjunk követni, ahova a bárány megy ebben a világban. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk, és imádunk téged, Urunk. Amen. Isten igéjét olvasom. Ez a helyi gyülekezet, illetőleg több környékbeli vendégtestvérünk a Jelenések könyvebeli 7 üzenetet, 7 levelet olvasta ezen a héten, most jutottuk el a 7-ig. Hát kiknek szólnak ezek a levelek? Egyrészt szóltak ugye Sardis, meg Philadelphia, Laodice, stb. De milyen különös, hogy 2000 éven keresztül lélek által szólt sok-sok ezer, százezer gyülekezetnek. És hiszem, hogy ma most ezek az igék lélek által nekünk is szólhatnak. Nem biztos, hogy valamelyik gyülekezettel be kell azonosítani, mondjuk például a református egyházat, vagy az evangélikust, vannak ilyen iratok, vannak ilyen magyarázatok. Én is ugye utána olvasgattam, hogy kik hogyan értelmezték, látták a Jelenések könyvét, és vannak, akik ezekben a levelekben például korszakokat vélnek felfedezni, nem tudom, ezt bízzuk az Úrra. Lényeg az, mindig az az érdekes, hogy lélek által mi az, ami a szívemet megérinti, megüti, ami nekem üzenet. És sokszor egy gyülekezeten belül különböző vonások is megvannak, amiket ebben olvastunk. A legtöbb gyülekezet azért, hát vegyes, hát, mint hogy egy család is van benne, jó is, rossz is, közömbös dolgok, de a lényeg az, hogy az Úr szól, az Úr ismeri a gyülekezetet, ismer minket, ismeri az életünket, házasságunkat, családunkat, egyedül létünket, árvosságunkat, bármit, ezt ismeri, tudja, és ő szól hozzánk, az áldott orvos, akinek jó a diagnózisa, és mivel jó a diagnózisa, jó a terápiája, és lehet belőle rehabilitáció. A rehabilitáció pedig az, hogy újra lásd, hogy mennyire csináld, dolgozz, gondozd, őrizd, növekedj, gyarapodj, szaporodj, stb. Ahogy a mandátum van. Tehát bármilyen jó és szép dolog mindig így együtt lenni, de nem ez a cél, sohasem ez a cél, hogy templomba járjunk, az ördög is jár templomba, csak úgy megsugom, ez nagyon aktív, már itt volt, már itt várt minket, nem csak az Úr. Ahol az Úr Jézus jelen van, ott az ördög mindig kever, kavar, látjuk a patanyomát, érezzük a kénkőszagot, stb. Mit? Hogyan érezzük? Ahol hazugság, bántás van, ott tök minden mi van a cégtáblán, hogy milyen egyház, ahol gonoszság, bántás, hazugság, ott a sátán dolgozik. Tehát ő is dolgozik, de az Úr él, és ő legyőzte őt, és a nagyon fontos dolog, hogy vele közösségben legyünk, akkor van esélyünk a bűnnel, halállal, ördöggel szembeni harcban. Most jutottunk el ugye a 7. levélig, hát nem egyszerű. Üzenet ez, könyörüljön rajtunk az Úr, hogy megértsük, hogy ne ő ma, most mit mond ennek a gyülekezetnek. A Jelenések könyve 3.14-től olvasom. A laodíciai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Egy kis énekünk van, azzal még imádkozzunk. Áldásért a szívem csendben az Úrra figyel. Ismerjük? Ismerjük. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Kedves testvérek, hát van ebben a levélben minden. Egyrészt kezdjük akkor, ahogy szoktuk, a bemutatkozással. Jézus szól, azt mondja, hogy ő az Ámen. És hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Ő bemutatkozik, azt mondja, itt vagyok, itt vagyok. Élek, és nem akárki vagyok, nem akárki szól hozzánk. Ő az Ámen. Az Ámen szó, tudjuk, mit jelent. Igen, úgy legyen. Ő nem mismásol, nem liberális, nem ilyen, nem olyan, nem is-is, meg vagy-vagy, hanem az Ámen. És ő azt mondja, amire szükségünk van. A hű és igaz tanú, aki hűséges, aki megtart minket, és igaz tanú. Aki azt mondja, ami van, és erre van szükségünk. A jó orvos azt mondja, ami van. Isten teremtésének a kezdete. És ő általa, ugye Kolosszé levélben olvassuk, ő általa teremtetett minden. És ő általa teremtettél te is, én is, és az új teremtésünk is benne is általa lehetséges. És ez nagyon jó. Tudok cselekedeteidről. És azonnal egy súlyos, fájdalmas diagnózist hoz Jézus. Ezt a gyülekezetet, hát most ezt nem dicséri, hanem egy súlyos mondat hangzik el, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Ez egy nagyon érdekes megállapítás, mert vannak, akik azt mondják, hogy hát kerüljük a szélsőségeket. Kerüljük a szélsőségeket. És ebben van is valami. Mindenben van kísértés. Minden irányzatban. Mindenben lehet szélsőségesnek lenni, ez kétségtelen. És sokan úgy gondolják, tehát ezek ilyen veszélyes dolgok. Többféle módon lehet értelmezni, hogy ilyen középutasok vagyunk, józanok, megyünk középen, egyenesen, és nem esünk bizonyos szélsőségekbe. És Jézus azt mondja, hogy de bizony legyetek szélsőségesek, bizonyos ügyekben, dolgokban. Az jó, hogy nem vagyunk hidegek. A hidegség az nem túl jó dolog, azok, akik megtagadják őt kőkemény, hideg szívvel. Igaz, hogy sokszor azoknak nagy az esélyük mégiscsak, hogy fölébredhetnek. Tehát sokszor az átkozódó tagadók, az úgynevezett ateisták, amely egyébként nincs is, mert olyan nincs, hogy valaki tagadja az Istent, mert akkor ő mindent tud. Ha valaki be tudja bizonyítani, nincs Isten, akkor ő többet tud, mint az Isten. Mindenkinek többet tud, mert be tudja, nem lehet bebizonyítani. Igaz, hogy így képletekbe foglalva, vagy táblára rajzolva, mi sem bizonyítjuk be az Isten, csak tudjuk, hogy ő él, ő van, ő szól hozzánk, és azt mondja Jézus, egyetlen egy esély, látják az emberek a ti életeteket, és dicsőítik az Isten. Tehát a misszió által be lehet őt ilyen értelemben bizonyítani, azt mondja, az ige, bejönnek közétek, és átélik, érzik, hogy veletek van az Isten. És ő maga győz meg minket arról, hogy ő van, de őt nem lehet így képletekbe foglalva bebizonyítani. Tehát Jézusnak az a gondja ezzel a gyülekezettel, hogy olyan túlságosan józan, túlságosan középutas. Azt mondja ez a gyülekezet, úgy van jól, ahogy van. Ahogy az őseink is csinálták, ahogy 20 éve is, meg 10 éve, meg 5 éve. Maradjon ez csak így. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy nincs jól így. És szól a gyülekezetnek, szól az egyháznak, magyarországi evangélikus egyház, vagy baptista, vagy református, nincs jó úgy, ahogy van. Mert Jézus Krisztus nem azért, mert szadista, vagy szórakozik velünk, és piszkál állandóan minket, ez a foglalkozás, hogy piszkáljon, nem. Hanem mert nagyon szeret, és ő a teljesség, ha már utaltunk a Kolosszi levélre, a Kolosszi levélben ez sokszor elhangzik, hogy ő az Isten teljesség, a teljesség, az egészség. És a Pál apostol így fogalmazza a lélek által, hogy az a dolgunk, hogy minden ember teljességre segítsünk. Az Úr Jézushoz, a teljesség, a normálishoz. Tehát ez a bizonyos szélsőség, ez a normális dolog, amit az Úr Jézus képvisel. Sokan azt hiszik, hogy van egy normális, józan élet, egy kis templom, egy kis ez, egy kis adócsalás, egy kis paráznaság, egy kis veszekedés, úgy mindenből ugye, jó kis turmixos, mixeles valami, és ez az úgynevezett józan élet. És az Úr Jézus azt mondja, nem, ez nem normális élet. Az ide-oda, a kétszívűség, a kétszínűség, stb. Ez nem jó, ez nem normális. Hanem az a normális, akkor őt követjük. Akkor kerülnek helyére a dolgok. Nem az a lényeg a dolognak, hogy hű nagyon vallásos leszek, hű nagyon hívő leszek, és akkor éjjel-nappal nem, hanem hű nagyon jó nagymama leszek. Teljesen normális tanár leszek. Egy egészséges, normális, 16 éves fiú leszek. Egy normális óvónéni, vagy takarítónő, vagy bár sorolhatjuk. Tehát Isten azt akarja, hogy normálisak legyünk, egészségesek, olyan, amilyennek ő teremtett minket, amilyennek ő elképzelt. Mit olvasok az igében? Hallottam reggel, a gyerekek is olvasták a másik szobában, hogy Isten teremtette az embert, és akkor elnevezte például Ádámnak. Az Ádám szó mit jelent? Ember! Nem evangélikus, vagy ilyen-olyan irányzatú. Ember! Földporából lévő ember, aki Isten a lelkét adta, és az Éva, a Hava, azt jelenti minden élő anyja. Élő, normális emberek. És Ádám nem járt. Evangelizációra mondhatjuk azt, hogy bukott is nagyot, de nem ezért bukott. Nem járt bibliórára, nem fizetett egyházi adót, se, ó, de jó. Hát igen, mert a paradicsomi állapotból van, színről színre az Úrral volt. És nem kellett keresnie az Urat. Aztán ő szerencsétlen elbújt, és kevert, kavartott az asszonnyal együtt, és elszakadtak ettől az egészségtől, teljességtől. De az újjáteremtésben újra Isten emberré teremt minket. Emberré. Ez egy nagyon jó hír, mert sokan azt hiszik, hogy a keresztény élet valami különleges, aberált, ilyen nem is tudom micsoda, ilyen furcsa, a keresztények azok olyan természetesen vigyorognak, meg olyan szavakat használnak, mint senki más. Nem. Normálisabb nagymama. Ez. Jobban szeret, mint más. És én emlékszem, kicsi gyerek voltam, mentem a nagymamámhoz, hívő drága nagymama volt, és ott egyszerre éltem át ezt a két szélsőséget, ott ugye anyu küldött az anyjának ebédet, és akkor vittem biciklével a városon keresztül, és akkor bementem hozzá, és a gangon ült egy fiatal ember, utólag már tudom, hogy egy frissen megtért fiúcska volt, és akkor én még kisebb voltam, oda mentem hozzájuk, és hogy az arcomhoz hajolt, mosolyogva, és azt kérdezte, szereted az Úr Jézust? Én nem tudtam, mi ez UFO, vagy mi ez? Mit kéne? Még nem is ismerem az Úr Jézust. Miért kéne szeretnem, vagy mi van? Teljes jó szándékkal ő a maga hite szerint engem megkérdezett, de ott volt mellette a nagymamám, aki ugyanilyen buzgó valaki volt, aki nagyon szerette az Úr Jézust, csak teljesen normális volt. Azt mondta, Jánoskám, akkor most leseperjük a gangot, menjél vízért, hoztam kannával a vizet, stb. És jó volt együtt, normális volt a nagymama, 2-3 órán keresztül szépen, és akkor beültünk a csendes szobába, és akkor volt neki egy kis igekosara, abból mindig kellett húzni, felolvastam én neki ezt az igét, azt sem nagyon értettem. De azért, mert a nagymama normális volt, aranyos volt, kedves volt, hát felolvastam neki, ha örüljön neki. Na, így meg, tényleg így volt. És aztán ő imádkozott értem, időnként ballagásomra erre-arra kaptam néhány kis remegő, kézzel írt kis, néhány sort, aztán ő úgy halt meg, hogy én még csak hitre se jutottam. De áldom az Istent ezért a drága nagymamáért, azért tiszta szép kék személyért, az Isten szeretetéért, az ember szeretetéért, mert láttam egy normális keresztény embert. Ez nagyon fontos, testvérek, ez a sem hideg, sem hív, ebben benne van az, hogy Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei legyünk, és a mi szívünk bizony forró legyen. Mert az Isten forrón szeret, az a nagymama engem forrón szeretett, és a forró szeretet nem abban nyilvánult meg csak, hogy mosolygott és danolászott, hanem normálisan tette a dolgát. Az Isten tisztelet, az Isten dicsőítése. Na hát ez ma nagy divat. Menjünk dicső csopiba. Ugye van Pesten ilyen. Dicső csopi. Megjelenek az. És tényleg nagyon jó. Én is otthon érzem magam, amikor énekkel, tényleg főleg, ha nagy közösségben dicsőítjük az élő Isten. Aztán a Biblia azt tanítja, hogy ez jó, rendben jó, dicsőítsd az Isten. Aztán ágytálasz. Aztán büfisztessél. Aztán tartsd a labort, ha valaki hány. Aztán menj a kórházba. És tartsd számon a tieidet. Akik körülötted vannak, rokonok, bárkik, szomszédok, azokat egy gyülekezeted. Te pap vagy. Itt félreért és ne essék, amikor olvasan a jelenések könyve elejénről, hogy országa népévé tett minket papokká. És akkor bejön két zord ruhás, fekete ruhás papbácsi, és a gyülekezet nehogy azt higgye, hogy ezek a papok. Nem ilyen papokról van szó. Nem ezt mondja az ige. Mi nem ószövetségi papok vagyunk, akik közben járunk, és csak rajtunk keresztül lehet az Istenhez járulni. Nekünk van egy sajátos feladatunk, hogy koordináljunk, hogy kérjünk igét, hogy szervezzük a gyülekezetet, vonjuk be a munkatársakat. Tehát ez olyan apostoli szolgálat. De ti is ugyanolyan papok vagytok. Minden nagymama, minden fiatalember, minden kicsi lány, aki az Úré, az pap, annak közössége van, annak felelőssége van, és feladata van a környezetében. Tudok cselekedeteidről, sem hideg, nem vagy sem forró. Bárcsak hideg vagy forró lennél, így mivel langyos vagy, sem forró, sem hideg, kivetlek számból. Hát nem egy jó üzenet ez, nem egy jó gondolat, hogy Jézus kivet minket a száj, kiköp. De hát ki szereti langyosan a gulyáslevest, vagy a húslevest? Hát az forró jó. Hány ideges, éhes idegbeteg férj küldte vissza a gázra levest, hogy asszony, ez nem forró a begyárját. Ki szereti ezt? Vagy általában a vízet is sem langyosan isszuk, érezzük, nem jó, nem jó. Hát vagy legyen jó forró teja, vagy forró kávé, vagy forró húsleves, vagy van jó hideg nyári gyümölcsleves, vagy van, de ez a langyosság az nem jó. De itt ebben az esetben ugye a langyosság ezt jelenti, hogy a gyülekezet így gondolja, gazdag vagyok, tehát minden rendben van. Mi itt a baj? Mibe kéne még be? Hát van templomunk, van harangunk, van anyakönyveink vannak, lelkészünk van, papunk van, rábízunk mindent, egy kicsit fizetgetjük, aztán ő majd elvégzi. Na jó, hát tudom, hogy itt sokan szolgálnak. De úgy mit kell még? Van keresztelő, van konfirm, az esküvő, minden rendben van. És kiderül, hogy Jézus kint van. Nincs bent a gyülekezetben. Hát ez a drága, szép kis sokszor megfestett ige, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget, hát ez nem szép szorító. Hát miért zörget egy gyülekezet ajtaján? Azért, mert nincs bent. Hoppá! Nincs bent. Hát mint, hogy van ez? Hogy a... Igaz, hogy most csak véletlen volt, hogy elmentem sétálni, és akkor nem tudtam bejutni, mert közben tiszteltes úr reflexzerűen kizárt, vagy bezárt, vagy... És akkor zörgettem, nem jönnek. Még egyszer zörgettem, nem jönnek. De ezzel nem kell meghatódni, nem egy... De az már érdekesebb lett, ha én zárom ki őt. Az még érdekesebb. Hát ő itt a gazda, igaz, kiírja, és igaza van, és így is hiszi, hogy ennek az úrnak, ennek a háznak az úr a gazdája, és ők csak lakók. De hát azért, na... Talán jobb lenne bent éjszakázni, meg minden, és nem éjfélkor neki itt kaparászni az ajtót. Pedig ő úgymond csak ember, csak egy lelkipásztor. És Jézus ezt mondja egy gyülekezetnek, hogy kívül vagyok. És mint egy koldus, mint egy hajléktalan, kopok, hogy hát, beengednétek? Bent meg Jézus! Fú! Full Jézus minden. Jézus, a te nevedben rördögözünk, gyógyítunk, minden. És Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. Kik vagytok? Mit bohózkodtok? Ne hülyéskedjetek már. bohóckodtok az én nevemben. Nélkülem, Jézus. Hát ezt az ige mondja, ezt nem én találom ki. És tudom én is, testvérek, tudom, hogy a rutinban meg van ilyen, hogy na, megyek. Majd én csinálom, majd én. És nélküle, róla beszélünk, és nélküle. Azt írja Barth, ugye a 20. század legnagyobb református teológusa, hogy nincs nagyobb ateizmus annál, mint amikor Istenről beszélünk, de nélküle. Folyik a műsor, a cirkusz, minden liturgia, ahogy Jeruzsálemben Jézus látja, és sír azon. Hogy elbújnak a templomba az Isten elől. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Jó az úgy, mondja a gyülekezet. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult. Ugye kiderül a kortörténetből, hogy Laodicea tényleg gazdag város volt. A római birodalomnak egy híres gazdag város, a gazdagok voltak. Volt egy nagy földrengés, és saját erőből fölépítették újra a várost. Akkor nagyon híres gyolcs ipara volt. Akkor nagyon híres, egész római birodalomban használták a szemgyógyító írt, amit ott gyártottak. Tehát megdolgoztam, megcsináltuk. Ez a mi egyházom, ez a mi gyülekezet, ez a mi városunk. És úgy érzi a gyülekezet, hogy ez így rendben van. És mondja Jézus, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, szegény, vakmezítelen. Tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, ezek mind utalnak a laodiceai helyi viszonyokra is, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és végy gyógyító írt, hogy bekent a szemedet, hogy láss! Első este beszéltem arról, hogy Isten kegyelméből járhattam egy dél-afrikai misszióban tavasszal, és láthattam, hogy Isten ott 40-50 éve hogyan működik, újulnak meg emberek, és többekkel találkoztunk, beszélgettünk. Egy esetet hadd mondjak el most röviden. Többekkel, hogy meghívtak tejára minket, és akkor elmondták az életüket. Ebben az esetben egy fa alatt leültünk, körbe a magyarok, kárpátaljai Esperes úr, meg Aradról baptista testvér, meg Molnár Robi, meg Orbán Attila, meg 8-16 voltunk, és egy nagyon kedves, őszhajú, öltönyös, európai származású bácsi ült ott le velünk, hogy elmondja az életét. Ő ott született már kint, sőt, Dél-Afrika fölött Namíbia nevű országban. És járt gyülekezetbe, vasárnap iskolát vezetett, gyermek is istentiszteletet tartott, konszolidált, normális életet élt. Így kívülről is, így is volt. És gyémántbányában dolgozott. Azon a vidéken vannak gyémántbányák. És nagyon megbecsült dolgozó volt, és a bánya vezetése azt mondta, hogy a legmegbízhatóbb, legbizalmibb állásra keresünk valakit, és letesztelték az embereket mindenféle kemény tesztekkel, kiszűrték, hogy ki a legmegbízhatóbb a cégnél. Hát, őt választották. Ezért kis gyémánt válogatás. Biztonsági szűrők, biztonsági emberek vannak jelen is, meg minden is, ők válogatnak. És akkor telnek hetek, hónapok, egy kis templom, egy kis szolgálat, egy kis munka, elég jó pénz, és itt gurulgatnak a gyémántok. Van elég a hegybe, aztán itt is van elég sok, hát mi az az egy-két kis gyémántocska? Hát most mi az? Ki veszi azt észre? A jó Isten adta! Hát egy kicsit én is dolgozom, hát egy picit hazavisz. Na most nem volt olyan egyszerű dolog ez, és szép lassan, ugye, ahogy a bűn elkezd szép lassan dolgozni. És akkor odáig jutunk, hogy igazoljuk is. És akkor még ki is mondjuk, hogy igazam volt. Na, ő bevont egy biztonsági embert, és hát elfújtak néhány gyémántocskát, és megbeszélték, hogy ez lesz a tökéletes bűncselekmény. Nem az lesz, hogy akkor gyorsan azonnal elkezdenek gazdagon élni, hanem elteszik széfbe, és mondjuk évek múlva. Senkinek ne tűnjön föl semmi. És így is volt. Évek múlva fölmondott, és elment bank tisztviselőnek. Ott még jobban keresett, még nagyobb megbecsültség. De hát közben végig ő prédikált az elmúlt éveket, és hát ő jó keresztjén. Aki azt mondja, hogy jól van ez így, akkor jól van ez így, rendben van ez így. És akkor úgy volt, szerencsétlenségére elment Johannesburgba egy evangelizációra. Ezt azért mondom szerencsétlenség, mert nagyon veszélyes dolog az igét hirdetni, meg az igét hallgatni, mert az ige él, az ige önálló, az ige nincs kötve felekezethez, emberekhez, cselikhámásra, de az ige él, és működik. És azon az estén szíven ütötte ezt az embert, ezt a gazdag, konszolidált, önigazságban élő, vallásos, szolgáló ember. És aznap este ott a Erló Stégen bácsinak megvallotta a bűneit, és azt mondta, és ezt meg is tette, hogy másnap följelenti magát. Megírta a levelet a cégnek, hogy nagyon szégyeli magát, ez ennyit meg ennyit elvitt, ellopott, stb. Már régen nem volt ott. Már régen, régen, régen. És feljelentette magát a rendőrségen, ami nagyon nagy szégyen, és ez egy nagyon nagy bűncselekmény, sok évi börtönnel jár. És kérte a céget, hogy legyenek türelemmel, mert ja igen, hát közben ő megvette a farmot, meg a csippeket, velem. És még az is lehet, hogy föl is avatták, vagy szentelték imával, áldással, lelkipásztorral, ki tudja. Hát ilyen, ilyenek vagyunk, testvérek. Egyszer egy evangélista, tudom, hogy valamelyik magyar gyülekezetben szolgált, és akkor mondta, hogy de van olyan testvérek, hogy a gyülekezet lopott festékből festi ki a templomát. Na, presbitérium egy része megzuhant. Nem, a vendéglelkész ezt nem tudta. Hát, húha, hát mi a csodát csináljuk, kaparjuk le, vagy... És hányszor ment ez az ügyeskedés, hogy majd a Józsi jön egy autó, egy teherautóval, meg hozzon, meg vízzel. És akkor nézzünk ilyen mai szentekre, akik tized, meg mit, elment az eszük, hát nem jó úgy, ahogy van. Azt mondja az úr, nem jó úgy, ahogy van. Nem jó. Neked nem jó, nekünk nem jó. Miért? Mert nem vagyunk szabadok. Az Úr Jézusra egyes irányzatok azt mondják, hogy gazdag volt, televízióban lehetett hallani, ilyen, van ilyen szélsőséges irányzat, aki azt mondja, aki hívő, az gazdag. És akkor, hát mivel tudjuk a sztorikból, hogy Jézus azért általában nem volt gazdag, igaz, hogy előtte iparos ember volt, és valószínűleg jól csinálta a székeket, meg az ács munkákat, stb. De utána ő egy olyan életformát választott, hogy semmiük nem volt, csak mentek, és ott befogadták őket. Volt, hogy nem fogadták be. Éheztek, fáztak, stb. És akkor ez a prédikáció azt mondja, hogy Jézus biztos nagyon gazdag volt, mert hogyha olyan köntöse volt, amire sorsot vetettek a keresztfeszítésre, akkor biztos, ez tényleg így volt a televízióban a hangzott el egy prédike, ezzel próbálta bizonyítani, hogy csak gazdag volt. Hát, szánalmas. Ez egy szánalmas dolog. De az simán lehet, hogy volt olyan délelőtt, ahol az Izrael egyik leggazdagabb embere lett, mert mondjuk egy gazdag ember odaadott neki, mint 5 aranyrögöt, vagy akármit. Tessék, uram! Hát micsoda megtérések voltak Jézus körül, mint a Zákeus. Vagyonom feléd, meg ezt, meg így, meg úgy. És az Úr Jézusról simán el tudom képzelni, hogy a következő percben látott egy családot, és így odaadta nekik. Tehát nem az, hogy gazdag volt, vagy szegény, hanem szabad. Szabad. Az Úr mindig ezt akarja, hogy szabad legyél. Hogy tudjál szűkölködni, tudjál bővölködni. Szabad. Visszatérve a gyémántos testvérünkre, hát akkor mi történt? Ez történt bizony, nyomozás, meghurcolták, megaláztatás, adta el a cuccokat, mindent visszafizette a gyémántbányának, és aztán végül is felmentették, tehát nem csukták le, és 20-25 éve iszákos mentő misszióval foglalkozik a környéken, több országban is. És hogy ott ültünk a fa alatt, Szeverény János missziói lelkész, Pocsai Sándor kárpátaljai református esperes, olyan szent emberek, akiknek már semmit nem is kell csinálni, és nekünk beszélt, nem másnak. Nekem szólt az ige. Neked szól az ige, testvér. És akkor olyan, én ilyen kedvesen, tapintattal, ellenállhatatlanul még megújulásra, felszólítást nem kaptam. Ez az idős őszember, aki egyébként nagyon intelligens. És vállalta előttünk is például ezt a szégyent. Mert azért ő nem úgy mutogatta, hogy sokszor a strandon vagy a STK-ban mutogatjuk, hogy neked 30 cent is a vágás, nekem 30 cent, na versenyezzünk, hogy kinek milyen epeműtégy. Nem, hát ez szégyen, ez nyomorúság. Hogy egy templomba járó öltönyös ember lop gyémántokat, és a többi, és utána leplezi magát. Hát ezzel nem szoktunk dicsekedni. Engem ez is, a szívemen ütött ez is. Hogy vállalja még így 70 évesen is, hogy ezt a gyalázatot így elmondja nekünk. Mert nagyon sokan az ilyennel visszaélnek. Ha elmondja valaki, hogy honnan szabadította ki az Úr, és akkor figyelgetik olyan szemforgatósan. És akkor azt mondta nekünk, hogy ne éljetek terhekkel. Azt mondja, ne menjetek úgy haza, hogy ne hagynátok itt a terheiteket. Ezt mondta misszionárusoknak. És hiszem, hogy a Szentlélek ma is mondja ennek a gyülekezetnek. Testvérek, ne éljünk terhekkel. Ne éljünk terhekkel. Isten nagyon szeret. És tudja, hogy nem jó a teher. Akkor is, ha én azt mondom, hogy csak így tudok. Adócsalás, stb. Ne éljünk terhekkel. Nem vagyunk szabadok. Nincs rajta áldás. Tehát, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyot, a tűz kiégeti a aranyból a szemetet. Tűz. Szentlélek tűze. Sokan azt hiszik, hogy a Szentlélek kell csak bukfencelni lehet. Nem. A Szentlélek, ha eljön, megítéli a világot, bűn tekintetében, mondja az ige. A Szentléleknek ez az első munka, hogy kétségbe esek. Nem viháncolok, kétségbe esek. Úristen! Palástal, presbiterséggel, stb. Hogy élhettem így? Hogy én azt mondom, hogy ez így jó, és az Úr meg sír az egészen, és kívül van. Kétségbeejtő sokszor a kereszténység állapot a helyzet, az Úr forróságához képest. És eljön, és meggyőz, csak ő tud meggyőzni. Nem tudjuk egymást meggyőzni. Csak a Szentlélek, hogy így ne élj tovább. Ezeket a terheket tedd le, bánd meg, hányd ki, mondd ki, tedd le, szabadulj tőle, Jézus mondja. Tűzben izzított arany, meggazdagodj, fehér ruha, ugye a bárányvére által megtisztított fehér ruha. Mert miközben prédikálunk, mert miközben szolgálunk, verset olvasunk meg minden, látszik életünk mezítelenségnek a rúdsága. Amikor érzi a család, érzi a közösség, hogy nem stimmel. Nem stimmel az a bizonyságtétel, nem hiteles. Valami hallom, és érzem, hogy nem tiszta, nem hiteles. Múltkor Cseri Kálmán testvérünk szolgált nagy rendezvényünkön, 1500-an szorongtak a deáktéri templomban, és akkor több munkatárs ezen beszélgetett, hogy milyennek a titka, mi a Cseri Kálmán titka. Hogy csendesen beszél, póz nélkül, racsol. A magyarság egyik legnagyobb evangélistája, beszédhibás. Ma lehet, hogy föl se vennék a teológiára. Egyébként lehet, hogy Jézus se vennék föl a teológiára. Vagy kirúgnák egy hét után, nem tudok, ki tudja. És mi ennek az embernek a titka? Hát az egyértelműség. Hogy tisztán szereti az Urat, és ennek megvan a követ. Tehát ezt mondja a lélek, hiszem ezen a héten, ennek a gyülekezetnek, és nekem is. Testvér, hála Istennek, itt többen elindultak már, megtértek, átadták az... Oké, rendben van, de ebből mi következik? Akkor mi következik? Mert sokszor ugye, jó, úrvacsorát veszünk, elmondjuk a mi atyánk, úgy bocsáss meg, ahogy megbocsátok, rendben van, jöhet a vasárnapi húsleves, élünk tovább. Hát azt mondja az Úr ma, hogy nem jó, nem elég. Vannak a megtérésnek következményei. Add vissza. Hívd föl telefonon. Tör lesz. Annyi ismerősöm van, volt egy évfolytársam, a geológiáról a teológiára jött. Mi a különbség, ugye ég is föl szoktuk mondani, de ő szó szerint a geológián dolgozott, és két nagy szatyorral megjelent több év után a főnök előtt, hogy ne haragudj főnök, annyi mindent elloptam én innen, radírt, újság, füzeteket, stb. Hát úgy néztek rend egy bolondra. Hát ez nem normális. Hát mindenki ezt jön, nem? Hát mindenki. Leosztjuk egymásnak, te így, te úgy, te amúgy. És akkor jön két szatyor füzettel, radírral, ceruzával, meg minden. Alig van ennél nagyobb bizonyságtétel. És sokakat gyötör a sátán, hogy az anyád már meghalt, már úgyse tudsz tőle bocsánatot kérni, már úgyse tud neki visszaadni. Nem, itt vannak az anyád. Itt vannak. A Biblia ezt mondja. Ezek az én anyám, ezek az én testvéreim. Tehát ne hisztizzünk, ne engedjünk a sátánnak teret, mert ő állandóan vádol, és állandóan azt mondja, hogy nem, hogy jó gyagy van, abban is maradsz, és úgy sincs kiút egyes dolgokból. Nem, meg kell, hogy törjön az átok. Az átok áldásra kell, hogy forduljon. Akik átkozottak voltak, áldottak lesznek, mondja az ige. Mindegy, hogy hol élek és mint élek, megtörhet az átok az életemben. És ugyanazok a mocskos, nehéz szemét, fájdalmas, hazú, stb. Áldásra fordulhatnak. Csodálatos dolog ez. Tehát például, aki iszákos volt, az sokat iszik Isten jóságából, mert azután is telhetetlen lesz, és bolond lesz ilyen értelemben. Isten bolondja például. Pál apostol egy pattogós, agresszív, agilis figura volt. Hát úgy ébredt föl, hogy na, ma hány keresztényt nyírunk ki? Ez volt a programja ennek az Istenért rajongó embernek. Tehát a vallás az rettenetes lehet. A fanatikusság. De amikor megtért, átfordultak a dolgok, ugyanolyan szívvel, lélekkel, csak a jó szolgálatára. Tehát Isten azt akarja, hogy maradjon meg a te karaktered, a te személyiséged. Csak nem mindegy, hogy milyen erők mozgatnak és erők dolgoznak benned. Nagyon szép mondat következik. Örömhír, most már vége fele vagyunk. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Tehát ez így nagyon jó. Azt mondja, tehát, hogy ennek, hogy ezt a gyülekezetet így szólítja meg, hogy langyos vagy, kiköplek. És mégis beszél hozzá, mégis szól hozzá, és azt mondja, hogy szeretlek. Te kis langyos gyülekezet. Szeretlek. És mivel nagyon szeretlek, kicsit megrázlak. Azt mondom, hogy nem jó ez így. Kicsit szedd össze magad. Másképpen kell. Akit én szeretek, megfednem, megfenyítem. Igyekezz tehát, és térd meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Teljes életközösségvállalás. Az Isten fia az egész mennyel együtt az asztalánál vár. Teljes jogú Isten fiú lehetsz. Én ezt még nem írtam be, de a tiszteletes úrék vendégkönyvébe kellett ma beírnom, és akkor aláírtam, mert olyan, annyira szívemben volt ez, Szeverin János Isten gyermeke. Ennyi. Nem akartam itt ünneprontó lenni az első este, hát ahogy szokták ezt, hogy Szeverin János tiszteletes úr, meg minden. Hát ebből legfeljebb a János stimmel, és az nagyon jó, mert a János az azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. Ez stimmel. De hogy én tiszteletes lennék, mert főleg úr, meg mint naha. Tudom, vannak ilyen szokások, hagyomány, stb. De ez nagyon jó, ha azt tudod mondani, Ildikó, vagy Éva, vagy János, vagy Ártán, Isten gyermeke, akivel az Úr maga vacsorál, teljesen megosztja az életét. Nincs ennél nagyobb tisztség. Én vele vacsorálok, ő pedig vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, micsoda folyamat, amíg végre azt mondjuk, hogy Uram, igen. Tehát ez a győz. Ez sem egy ilyen szónoki fogás, hogy aki győz, nem. Micsoda tusa. Amíg jójózok, küszködök, kínlódok évekig azzal a gyémánt vacaksággal, meg a többivel, meg a hazugságokkal, a paráznasággal, a pletykával, a haraggal, és igazolgatom, és magyarázgatom, és aki győz. Testvérek, biztatásról hadd mondjak egy annyit, hogy például van, amit Isten nekem 30 év után tett bűnni. Van ilyen. Elloptam a bátyámtól egy hanglemezt. Kis kamaszok voltam. És nagyon kellett volna az neki, és megeskedett engem, hogy Jancsi, te vetted el? Ha ne, te vetted, nem baj, csak mondd meg. Ha, mi is, ne vicc. Én. Testvérek, gyakorló lelkész voltam. Mert már az soha meg nem hallgattam, ez csak úgy zárójelben, hanglemez, soha meg nem hallgattam, félreraktam, zenyém, ez most már a zenyém. Nem az övé, hanem a zenyém, kész. És akkor azt hiszem, hogy így rendben van. Nincs rendben. És ez csak egy kis a vacak hanglemez. És időnként az Úr eszembe jutotta, hogy na de hát vállaljam, mint lelkész a szégyet, hogy valamikor egy hanglemezt elloptam, és akkor még, amikor ki akarta szedni belőlem, akkor is hitelesen azt mondtam, hogy dehogy is. Én. És akkor még rafinált voltam, hogy feladom valahonnan úgy az országból, hogy ő ne tudja, hogy ki adta föl neki meg. Értjük, hogy miről van szó? És akkor egyszer csak a Szentlélek azt mondta, hogy józanodj ki már, te missziós lelkész. Hát nem vagy te normális? Mit kavarsz? Mi van, ha leírod, hogy szégyellem, bocsáss meg. És akkor ő azt mondta utólag, ugyan már, hát ez egy olyan kis dolog. És nem kis dolog. Testvérek, nem kis dolog. Biztos vagyok benne, hogy az ő szívét is gyógyította, az enyémet feltétlenül. És tudok biztatni most 40 embert, hogy lépjük meg. tegyük meg, tegyük meg. Ne éljünk úgy tovább. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök a trónusán. Hát, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Köszönjük, Urunk, a te szabadat, a te igédet, áldott orvos, aki oda tapintasz, ahol fáj, ahol gyógyulásra van szükségünk. Köszönjük, hogy te szeretetből teszed, nem azért, hogy kínozzál minket. Köszönjük, hogy Isten fiakká akarsz minket formálni, akik szabadok. Szabadok a bűntől, haláltól, ördög hatalmától. Köszönjük ezt az egész hetet, ami egy bűnbánati hét is, de evangéliumi hét is. Itt az örömhírt hallottuk, hogy lehet, ma még szabad. És hallgathatjuk a te szabadat, és viszont válaszolhatunk. Urunk, mi is itt vagyunk, köszönjük, hogy még itt vagyunk, még hallottuk a te hangodat, és adj kérünk erőt, bizalmat, szent lelket a megtéréshez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.